Gonosz kérdés egyébként, ha már szóba került, hogy egyesületi szinten például a ti egyesületetek támogat gyerekeket bringával, ha igen, akkor milyen kortól, milyen eredmények kellenek hozzá. Most nem akarok visszamenni az átkosba, amikor ugye egyesületben ott voltak a ménes biciklik, és
hát mindenki kapott. Hát az egy kapott, átkos, más dolog volt, mert a motorsportban is adták a motorokat az egyesületbe, egyesületekben.
De azért ez per pillanat egy illúzió szerintem 2025-ben. Mire számíthat valami? Aki, ha mondjuk tehát, hogyha van valaki, egy nagyon tehetséges gyerek, igen, és egy gyengébb anyagi háttérrel.
Szóval ott, ahol látható az, hogy eredmény remélhető, ez ami erről beszéltünk, hogy tehetség. Tehát ha valóban úgy dolgozik, és valóban úgy mozog a kerékpárral, és a hozzáállás is, és ez egy nagyon fontos dolog, mert ugye gyerekkorban ezt így nem nagyon lehet látni, a hozzáállás, mert nyilván mindent szeret, amit csinál, de ha elviszük, nem tudom, falmászás, vagy azt is szeretni fogja. Tehát amikor lehet látni, hogy érdemes az investíció, tehát van értelme az investíciónak, van rá példa. Tehát az én gyerekem is a korábbi szuperiorba ment egyesületi bringával, kapott egyesületi bringát. Annak a karbantartása, a műszaki rendbetétele már rám hárult, de a bicikli maga az egyesületi volt.
Ez milyen kortól lehet?
Ez így mondom, ilyen 14-15 éves kor. Tehát igazából, ugye amiről beszéltünk, hogy hol válik ketté ez a dolog, ez a hobbista vagy verseny. Én azt gondolom, avval a megjegyzéssel, hogy természetesen ezek az életkorok jobbra-balra kicsit elmozdulhatnak, de egy ilyen 14-15-16 éves kor előtt nem érdemes arról beszélni, hogy valaki milyen profi módon kerékpározik. Ez akkor, tehát ilyen U15-U17 korosztályban ott fordul meg a dolog. Ott kell már azon tényleg, ott érdemes gondolkodni, hogy na, akkor hogyan tovább.
Hát mondják sokan, hogy amikor nagyon fiatalon elöltetik egy gyereknek a versenysportot, az élsportot, hogy elveszük a játékot, elveszük az igazi gyermeki ösztönöket, és hát korábban bekövetkezhet akár egy fásultság, vagy pont egy elfordulás az élsporttól. Ilyet te láttál a bringa sportban gyerekek között?
Hogyne, ez egy létező dolog, de egyébként egy biztos, hogy nincs oksági összefüggés a nagyon fiatalon, nagyon komoly eredményeket elérő versenyzők és a U17-U19, tehát ilyen már a junior korba elért eredmények között. Tehát egyáltalán nem biztos az, hogy aki ilyen 8-10-12 évesen sorozatban nyeri a versenyeket, az nyerni fogja a versenyeket 17-18-19 éves korba. Nincs ilyen összefüggés.
Hát meg biológiailag, tehát tehetség szempontjából. Mondok egy érdekes példát, amikor milyen nagyon fiatalon jártunk versenyet, tehát mondjuk nemzetközi szintéren. Egy érdekes megfigyelés volt, hogy az északi típusok, tehát mondjuk ezek a holland, dán, norvég, stb. Gyerekek, egyszerűen fizikailag annyival fejlettebbek már 11-12 éves korban, hogy ilyen kockás, hal, stb., hogy ezeket a ilyen közép-európai típusokat, akik mi vagyunk, így simán kenterbe nyomtak. És van, aki, ugye ez is változó, hogy valaki ilyen 20 éves kor közelében képes óriási ugrásszerű fejlődéssel, valakik már így genetikailag ilyen 10 éves korban. Tehát, hogy ez változhat, hogy mikor mutatkozik
abszolút,
meg.
Abszolút, változik.
És hát, ugye ez fejben
hát
is
ugye
nyilván.
Ne felejtsük el a serdülés küszöbét, vagy a serdülés korszakát, tehát lehet, hogy minden megváltozik a gyereknél, tehát lehet, hogy még a serdülő kor előtt kiváló versenyző, és aztán úgy serdül, és olyan testméretei lesznek, és olyan testi adottságai lesznek, ami nem alkalmas a kerékpározásra, tehát minden kiderül. Ott azokban a sportágokban, ahol sokkal exaktabb módon mérhetők, például az úszásnál, ott ez egy klasszikus sztori. Ott 6-7-8 éves korban így az edző 90%+ biztonsággal megmondja, hogy ennek érdemes tovább úszni a serdülés után, az meg úszon, örüljön, nyerjen sok versenyt, és vége lesz 16 éves korban. És szinte 100%-os pontossággal igazuk lesz az edzőknek. Mert olyan sokat foglalkoznak ebből a kérdéssel.
És a bicikli sportban ez nem igaz. Tehát, hogyha valaki nem mutatja meg a tehetségét 12-13 éves koráig, abból egyszer csak kiderülhet 16-17-18 éves korára, hogy abszolút egy zseni, illetve fordítva is igaz, abszolút, hogy lehet, hogy valaki nagy tehetséget mutat 12 éves kora előtt, aztán utána később így elfogy ez a lendület.
Az megcáfolok, mert az utóbbi években ez már máshogy van, tehát most már úgy igazolnak profi szintre is bringásokat, hogy elkezdik 10 éves kortól figyel. Tehát a nemzet országúti sporttól beszélünk, a nemzetközi versenyeken már a 14 éves kortól figyelik a gyerekeket, nyomon követik, és nagyon komolyan mérik, és már 17-8 éves korban eldől az, hogy gyakorlatilag le vannak igazolva komoly profi csapatoknak a fiók csapataihoz.
Igen, úgy igaz, hogy 17-18 éves korban, de előtt, tehát ilyen lehet figyelni. Abszolút lehet figyelni. Tehát lehet az az alapja, hogy azt figyelem, aki akkor eredményes. De nincs összefüggés, tehát nincs szoros összefüggés aközött, hogy valaki akkor tolja, szállítja az eredményeket, az törvényszerűen szállítani fogja. Nincsen összefüggés. Lehet nézni, lehet egy ajánlólevél, de lehet, hogy jön a semmiből. Bármi volt erre történet. Példa, hogy jött egy triatlonos, egyszer csak kitalálja 17 éves korában, hogy csak ő bringázni akar, és leveri a mezőnyt. Volt erre példa. És akkor ebben nem lehet csinálni, őt senki nem látta, őt senki nem mérte, de mégis.
Hát, úgyhogy nézzük meg az Evenepoelt, amikor fociból átült a bringára 10 pár évesen, és 16-17 évesen már igen, a 23-as eredményeket produkált.
És Pogacsár vagy a Roglic, ez a kis ijelős háttérrel érkezett.
Hát a Roglic
sportban
volt a síugró.
Igen. Igen. Ha már itt tartunk, és elkezdtünk ilyen versenyorientáltságról beszélgetni, van olyan szakág, amelyik egy picit jobban megtartja a sportolóit, vagy ami így általában sokkal gyerekkompatibilisebbnek bizonyul egy másik szakágnál?
Hát most érdekes, én a BMX Racing szakágat mondanám példának, de nem a magyar vonatkozásban, hanem például, amit a cseheknél láttam. Ez egy nagyon jó pofa dolog, hogy ott ugye a kisgyerekek jönnek, nyilván ugye ők a komoly utánpótlás korosztály, de aztán hozzák a szülők a bringákat, és ők is indulnak egy ugyanazon versenyen. Tehát végignézik, hogy a gyerek lenyomja ott a klasszikusan a 3 selejtező futamot, és utána a gyerek látja, hogy megy az apja, megy az anyja, és valakinél a nagypapa is megy még, mert 60 fölött, ugye vannak ehhez korosztályok. Ez egy nagyon érdekes dolog. Tehát ez egy szerencsés történet, hogy ott egész biztos, hogy ez egy olyan családi program, ami nem okoz feszültséget, de nagyon, nagyon sok helyen egyébként ez feszültség, hogy most hétvégén nyaralni megyünk, Balatonra megyünk, vagy a gyereknek versenye van.
Egyébként én itt közben gondolkoztam még az előbbi kérdésen, mikor ugye sokszor, hát például én versenysport irányából jövök, és rögtön hajlamos az ember így az eredményeken gondolkozni, és a többi, de hogyha megnézzük reálisan ma Magyarországon, és akár így most társadalmi szempontból, akkor arra az esély, hogy egy átlag gyereknek, aki elkezd bringázni, annak komoly eredményei legyenek, és profi legyen, és tényleg ebből éljen, megtérüljön a befektetett munka. Azért per pillanat még kevesebb esélye van, mint mondjuk egy kerékpáros nemzetnél. És hogyha így nézzük, akkor sokkal nagyobb jelentősége van annak, amiről viszont szeretném is, hogy beszéljünk egy kicsit, hogy a bringa ugye nagyon-nagyon fontos a koordináció fejlesztésében, nagyon-nagyon fontos olyan szempontból, hát ugye itt szóba került a motorozás, hogy a későbbi járművek kezelése, tehát akár a motor, később az autó, a kontaktus az úttal, tényleg a forgalomban való részvétel, illetve hát az a része, ami az olyan típusú események, hogy teljesítménytúrázás, túrázás, akár, ahogy mondott, családi programok, tehát egy olyan utat jelölhet ki egy gyereknek a későbbiekre, hogyha azt például egy egyesület azt tűzi ki célul, hogy inkább több száz ilyen gyereket neveljen fel sok év alatt, mint hogy egyet-egyet esetleg a versenysportnak adjon, még akár fontosabb is lehet. És azért, ha megnézzük per pillanat a lehetőségeket, én talán csak a ti egyesületeteket tudom mondani Magyarországon, ahol egy ilyen munka is zajlik, hogy szülőkkel közös programok, nem csak élsport szintű programok.
Igen, ez kétségtelen, hogy így van, és ez valóban egy meglehetősen újszerű profil így a hazai kerékpározásban, hogy ennyire nyílt az egyesület, és ennyire lehet tényleg szülőkkel közösen túra, vagy kirándulás, tehát hogy ők is jöhetnek, és megtalálhatják ezt a lehetőséget. De ami a legfontosabb ebben, hogy amit előbb említettem, hogy 12-14 éves korig ezek igazából el se válnak, el se különülnek. És nyilván egy élsporttal foglalkozó edzőnek, ugye nálunk kiváló edző Búr Zsolt, aki dolgozik és foglalkozik a tehetségekkel, neki sokkal egyszerűbb meríteni ebből a tömegből. Tehát sokkal egyszerűbb meríteni belőle, mert ugye van, ott bringázik 80-100 gyerek, és nagyon hamar kijön az, hogy kivel kit érdemes tovább vinni, és ki az, aki nagyon fontos, hogy ott legyen, mert ezt mindig mondom egyébként, hogy a mezőnyben a legnagyobb becsülete nem azoknak van, akik dobogóra állnak, hanem akik soha nem érik el a dobogót, de mégis ott vannak. Mert azért lehet első valaki, mert ott van mögötte a mezőny.
Hát ez egy nagyon fontos dolog. Ez hatványozottan
igaz. Bármi más sportágról beszélünk, gyakorlatilag a kalapomat megemelem a mezőny előtt, a tömeg előtt, aki mindig csak a kellő távolságból látja a dobogót, és amikor ő beér, már soha nem fürödhet meleg vízzel, mert már a mezőny kifürödte a mellett, tehát már mindenki célba ér, de ő csinálja, és ott van. Ez egy nagyon fontos.
Érdeklődő gyerekek, a legfiatalabb korosztály, aki érkezik hozzátok, annak a száma hogyan alakul az években? Látszódik, érzékelitek-e a bizonyozás népszerűsödésének az erősödését, vagy ez még így jelentkezők számában nem tükröződik?
Ez nagyon érdekes dolog, mert ha visszamegyünk például a 90-es évekre, amikor az első nagy maraton monti versenyek voltak, akkor gyakori volt az 500 fölötti induló létszám. Ugye ma nagy-nagy erőlködésekkel lehet elérni a 200-300 főt, és ugye arra gondolok, hogy a 90-es években sokkal nehezebb volt mondjuk egy jó montit venni, meg egy jó bringát beszerezni, meg akkor még nem voltak ilyen egyesületek, meg egyáltalán nem volt semmi. Most, amikor a lehetőségek azt hiszem, hogy sokkal szélesebb palettáját láthatjuk, most valamiért csökken a létszám. Nyilván ezen lehet sok mindent gondolkodni, hogy talán mit tudom, az anyagi helyzet nem annyira stabil, hogy valaki megengedheti azt magának, de ez kétségtelen, hogy a versenyző, tehát a versenyre indulók létszáma is hol stagnál, hol kicsit csökken, de egyáltalán nem lehet most éppen azt mondani, hogy pozitív irányba fordult a dolog, holott egyébként eredmények, tehát nagy nemzetközi eredmények tekintetében, meg soha nem volt ilyen jó. Úgyhogy ezt jó lenne valamiféle matematikai összefüggést felfedezni a kettő között, de amikor van egy Walter Attila, meg van egy Vaskata Blanka, meg van egy Dina Marci, meg Takács Zsombi így a mezőnyben, akkor azt láthatjuk, hogy egyébként a létszám meg sajnos egy kicsit csökken.
A műsor végéhez közeledve térjünk át egy kicsit ilyen praktikus vizekre. Azok a szülők és gyerekek, akik ezt a podcastot meghallgatták, és akik ezt a műsort megnézték, és rájönnek arra, hogy ők meg akarják fordítani a trendet, és így úgy gondolják, hogy elkezdenének edzővel picajozni, nem csak úgy a maguk körömére a háztömb körül. Mi az a két korosztály, amikor érdemes már edzőhöz fordulni, és mi az az utolsó időpont, amikor még lehet érdemes edzőhöz fordulni?
Mondjuk 4-től 16 éves korig. Tehát nagyon, nagyon széles a paletta. Aki 16 éves korában határozza el, azért ottan nagyon el kell gondolkodni, hogy mi lesz vele. Azt kell, hogy feltételezzük, hogy ő már azért előtte valamit komolyan csinált. De hogyha ő nem csinált semmit, és a fizikai alapokat is 16 éves korban kell megszerezni, akkor az reménytelen. De hogyha ő mondjuk másik sportágból átjön, ahol szintén komolyan sportol, attól, tehát van egy jó keringési állóképessége, van egy jó struktúrál testalkata, akkor annak van keresni valója, ugye előbb a triatlont említettem, hogy ez kézenfekvő, hogyha valaki azt mondja, hogy akkor inkább marad a bringa, vele lehet 16 évesen is még mit kezdeni. De ha valaki nem csinált semmit, akkor az 16 éves korában a bringát versenyszerűen már ne kezdje el. Ha társaságot keres, és arra gondol, hogy vannak kiváló maratonversenyek, amik egyébként valóban közönségbarát versenyek, mert nem annyira éles, ott hosszan mennek, van idő pihenni a lejtőkön, egyebek, akkor lehet egy jó maratonversenyző is.
Illetve tök érdekes, hogy úgy tetted fel a kérdést, hogy edzőhöz fordulni, mert lehet, hogy úgy tettem volna fel a kérdést már a beszélgetés alapján is, hogy egyesülethez fordulni. Tehát, hogy ezeknél, vagy akár szétbontva ezeket a korosztályokat, minek nagyobb a jelentősége, hogy egy társaságban szervezett keretek között ugye a sport megszeretetése és ezeknek az elemeknek a gyakorlása, vagy az, hogy konkrétan ugye foglalkozzon egy edző a fejlődésével, és nyilván mindkettő.
Igen, de... hát az én lassan már szégyelni valóan beporosodott gondolatvilágom ugye azt feltételezi, hogy ahol klub van, ott edző is van, de ez be kell látni a mai világban, nem teljesen így van. Szóval mind a kettő fontos. Nyilván, ha van egy jó klub, ahol jó hangulat, oda szívesen elmegy az ember. A versenyző, a leendő versenyző. De ha már ott van, akkor legyen ott egy edző, legalább a szakmai részét vezeti. Ez egyébként speciál, azt kell mondjam, nálam szabad ennyire haza beszélni ott a Bex Teamben, Újbudán. Ez teljesül, hiszen én foglalkozom azokkal, akik ugye ilyen pumpapályai és BMX és kisgyerekek. Kiváló monti edzők vannak. Úgyhogy az is, ott is van lehetőség, és aztán onnan tovább lépve, vagy tovább menve. Szóval ennek kapcsán egy dolog jut eszembe, hogy nagyon-nagyon jók ezek a pumpapályák, amik épültek, de én óriási hiányosságának tartom, hogy ez nem egy-egy egyesületre épült rá. Tulajdonképpen ezek a pumpapályák játszótérként működnek.
Igen, nagyon vicces, amikor elmegyünk pumpapályázni, és akkor ott van, amikor a műanyag motoros kisgyerekeket kell kerülgetni, van, amikor igen, meg bezuhan
pontosan
néhány
20-30 éves.
Ez nagyon nagy jelentősége az egyesületnek, mert egy normál kerékpárpálya, de ez igaz a kőbányai bringalénára is, hogy egy 200 igen, méteres pálya elvisel mondjuk 8-10 embert, és akik edzenek rajta. Így egy van. Pumpapályán is igen, lehet, hogy egy kis pumpapályán mondjuk ott van 5-6 gyerek, ők tudnak kényelmesen körözni, de már közé keveredik két rolleres, igen, ami egy játszótéren vagy egy átlag sportpályán, nem mondhatod azt bringásként, amikor érkezik a rolleres kis srác, hogy hát te menj innen, mert most mi éppen bringázunk. Tehát igen, ez csak úgy tud szakmailag jól működni, hogyha
ha sportpályák lesznek, és nem játszóterek lesznek, és a sportpálya, akkor az már valamilyen létesítmény, és oda tényleg kellenek szervezett edzések. Tehát nálunk ezt azért vezettük be, hogy kedden, csütörtökön 17 órától, akár mondhatom a reklámhelye is, de 17 órától ott edzést tartunk, és nem engedünk be akkor idegeneket, de nem azért, hogy kitoljunk velük, hanem egész egyszerűen, mert veszélyes, mert nem lehet ezt megoldani.
Hát akkor ti foglalkoztok, tanítjátok
pontosan,
a gyerekeket.
Pontosan.
Zsemberi Barnabás, nagyon köszönünk, hogy velünk voltál, és szerintem most nagyon sok gyereknek és szüleiknek adtál kedvet ahhoz, hogy keressenek edzőt vagy egyesületet.
Nagyon köszönöm a meghívást, és nagyon örülök, hogyha így lesz, és nagy örömmel beszélgettem veletek a kerékpárról.
Én is köszönöm szépen, biztos vagyok benne, hogy nagyon jó irányokat mutattál, és még szeretném elmondani a kedves nézőknek, hallgatóknak, hogy Facebookon a Pedál Podcast néven keressenek minket, a YouTube csatornánk neve is ugyanez, és az új honlapunk immár üzemel, ennek pedal.co.hu a neve, keressetek rá, iratkozzatok fel a csatornára, kövessétek be az oldalt.
Takás Tamást hallhattátok, és
Dankó Bencét.
Sziasztok!